Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tál Zoltán atyával, a keszthelyi magyarok nagyasszonya templom plébánosával, Osvay Péter beszélget.
Szeretettel köszöntöm a telefononal túlsó végén Tál Zoltán atyát, a keszthelyi magyarok nagyasszonya templom plébánosát. Hivatásáról kérdezem, kik vagy milyen hatások állnak ennek az útnak a kezdetén atya esetében?
Én szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és köszönöm a Jézus Krisztus. Örülök a megkeresésnek és a kérdésnek, mert egészen biztos, hogy minden alkalom, amikor felteszik ezt a kérdést, újra és újra hálaadás és átgondolása annak a kegyelemnek, hogy az embert az Isten papnak hívja. Tehát az én találkozásom az Istennel is egy ilyen kegyelmi út. Egészen biztos, hogy elmondhatom, középiskolás koromban több utat szerettem volna választani, mint csak maga a papság kizárólagos. Szerettem volna orvos tudománnyal foglalkozni, vagy idegen nyelvekkel nyelvtanár, és emellett, vagy ezek előtt, eközben jött a papi hivatás is. Meghatározó volt ebben a vallásos útban a nagymamám imádságos keresztény gyakorló élete, amit hálát adok a szüleimnek is, hogy hozzá sokszor elengedtek a szomszéd falunkba, a szülőfalunkba, és így a hétvégeken vele voltam, másrészt imádság, éhek, meghatározó az életemben, hogy az Istennel való kapcsolat is egyre inkább elmélyült és tudatosult, már ez általános és középiskolás koromban. Aztán a következő meghatározó élmény a hívásban az, hogy elzarándokoltam 91-be Medjugorjéba, és ott ez a hívás nagyon megerősödött, amikor láttam fiatalokat, szülőket, kicsi gyerekekkel a keresztutat járták, imádkoztak templom mellett, hogy nem volt ilyen csodálatosan kiépítve, a füvön székeken gyóntak a papok, és a hívek térdeltek a füvön, vagy egy másik széken ültek. Megfogalmazódott ez a gondolat, hogy ez a hívás, hogy érdemes egy életet a Jóistennek szentelni, neki adni, és ez a hívás annyira megerősödött, hogy a másik két utat, az orvostudományt és a tanári pályát is negyedik évvégére a gimnáziumban kizártam, és akkor azt láttam egyre inkább, hogy ez az út lesz az én életutam. Meghatározó volt, hogy harmadikban, negyedikben a rendszerváltozáskor már gimnáziumi tanárok is voltak, így a későbbi győri püspök, dr. Pápai Lajos püspök atya volt harmadikban, ő közben püspökké szentelték, ő püspöke lett. Aztán negyedikben dr. Varga István atya volt a hitoktatóm, közben még, mikor püspök urat elvitték Győrbe, a szentelés után kinevezték, elfoglalta helyét, akkor még Sarsudi atya volt a káplána a Regina Mundi templomban.
Értem.
Az ő munkája is, úgyhogy azt gondolom, hogy többen segítették ezt az életutat.
Atya, ezek szerint Győrben járt...
Nem, Pápai Lajos Veszprém Regina Mundi plébániának volt a plébánosa, ő Veszprém egyházmegyés pap volt, és ezért ő oda járt hozzánk a Vetési Albert gimnáziumba, Veszprémbe.
Ja, értem.
Igen, annak volt annak a területnek ő volt a plébánosa, és akkor ugye a gimnáziumba az igazgató, Navracsics Tibor igazgató, őt hívta meg. Kitoktatni a katolikus részről.
De akkor ezek szerint lehet azt mondani Zoltán atya életében, hogy gyakorlatilag a medjugorjei zarándoklat adta meg a döntő impulzust abba az irányba.
Hogy... Gondolom, hogy igen. Ha visszagondolok újra és újra, hálát adok érte, hogy ez a találkozás, ez a zarándoklat a 43. gimnázium év után, igen, ez egy erős hívás volt arra, hogy a papság útjára lépjen.
Onnantól nem is volt semmi megingás, tehát hogy egyértelműen eldőlt, hogy akkor abban az az irány lesz.
A negyedik év végén az érettségi után jelentkeztem a megyés főpásztornál, Szentdiakosnál, Szentdi József akkor felvett a központi szemináriumba, küldött Budapestre, és aztán ott folytatta utána tanulmányaimat. Úgyhogy ez már az érettségi után ősztől, pedig szeptemberben a szeminárium, ugye ott később kezd az egyetemi tanulmányok, szeptember közepén, bevonultam, és akkor kezdtem a tanulmányaimat Budapesten.
Zoltán atya szülei hogyan fogadták ezt a döntését, hogy papi pályára lép?
Erre nehéz jól válaszolni, mert elfogadták, szerintem azért gondoltak mást a négy gyerek közül, hogy a második gyermekük talán nem ezt a hivatást választja, mert nem volt számukra titok, és egyértelműen kirajzolódott, hogy ezt az utat választott. Később szerintem, ahogy pap lettem, a kispapságom legvégén, a szeminárium élet legvégén, és a papi életemnek az örömeit látva, emberi találkozásokat, utána megerősödött bennük is, hogy ez egy ajándék, és ebben ők is azt látták, hogy az életem kibontakozott, és örömmel értem meg a papságomat. Tehát ők is örültek annak, aminek én örültem.
Értem. Mondta itt, atya, több papi személy nevét említette, akik meghatározóak voltak az életében. Mégis milyen példák lebegnek Zoltán atya szem előtt, vagy példaképek esetleg, akik nem feltétlenül csak magyar, tehát akik különösen a szíve közepén foglalnak helyet, vagy legalábbis nagyon fontos.
A szentek közül a bizalom nagy szentje, aki 15. Benedek hívott így, ha jól tudom, meg az atomkor legnagyobb szentje, Lizsiói Szent Teréz. Napnövendék koromban részt vettem egy franciaországi zarándoklaton, egy lelki gyakorlaton, a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség szervezésében 94 nyarán, és addigra már felfedeztem Szent Terézt, hogy nehéz volt megkapni az önéletrajzát, akkor még csak a pártállam cenzúráján keresztül Szent István Társulatban kiadott kötet kapható, amiből mondatok ki voltak húzva és hasonló. Ezt később fedeztem fel, amikor aztán a teljeset kiadták később Magyarországon, ha jól tudom, maga a Kármel. És így Lizsiói Szent Teréz a bizalom nagy szentje volt, illetve Kalkuttai Teréz anya. Nővérekhez jártam a Tömő utcába több éven keresztül. Nagymamám ismerte őket, megismerkedett velük, és aztán utána később szentségimádásokat vezettem. Náluk havonta a Tömő utcába a szegényeknek, illetve az önkénteseknek. Ez nagyon szép volt, és nagyon örömteli volt. Így láttam a hajléktalanokat, láttam az ő szeretetüket, láttam az ő szigorukat, a figyelmüket, a szentségimádás, az Úr Jézus közelében lévő életüket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így ez a Teréz anya és Lizsiói Szent Teréznek az élete, ez a két szentnek az élete, egész biztos, hogy a bizalom útján, a ráhagyatkozás útján, az Istennel való elmélyülő kapcsolatban egyre inkább segítettek, tanítottak, főleg Teréz anyának volt a Gellért kiadó adta ki a Teréz anya gondolatai minden napra, ezt több éven keresztül olvastam, és abban láttam ezt a nagyon fontos szót, ami meghatározta az életét, hogy alázat és engedelmesség. Az alázat nem is sikerül, és az engedelmesség sem mindig az ember életében, de azt gondolom, hogy az ő gondolata iránymutatóvá vált számomra. Úgyhogy hálás vagyok, hogy a két szentet felfedeztettem az életemben.
Zoltán atyának papi hivatásában mi jelenti a legnagyobb örömet?
A legnagyobb örömet az maga a lelkipásztorkodásban a személyes találkozások, úgyhogy nekem a nagy ajándék a különböző korosztályokkal való találkozás, ebben jelenthet beszélgetést, jelenthet gyöntatást, lelkivezetést, családlátogatást, idős otthonban, közös szemlése, majd utána megáldoztatjuk őket a káplán úrral a szobáról szobára járva, hogy nekem a személyes találkozások, ezek egészen biztos, hogy nagy ajándék az életemben. Ez lehet, hogy azt mondanák, hogy túl általános, amikor elkezdtem papi életem, nagy örömet láttam mindig abban, hogy gyóntathattam. Az embernek mondhattam, Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével. Tehát a vele való találkozás, Krisztussal való találkozás, a gyónónak, a bűnbánónak, és a feloldozás szavai, akkor azok egészen biztos, hogy egy új életet adtak neki is, meg valamiképpen nekem is. A gyóntatásokban, meg a beszélgetésekben sok örömmel lelem, ha ennyire egyszerűen lehet fogalmazni.
Ugye egy pap élete az szüntelen adásról szól, tehát önmagát adja, tényleg mondta is atya, hogy az alázat, illetve az engedelmesség mennyire fontos szempontok atya életében. Ugye rengeteg emberrel foglalkozik, tényleg szeretetből, alázatosan, önmagát odaadva, engedelmesen végzi a szolgálatát. Ez a sok-sok adás, sok-sok szolgálat mellett atya számára mi jelent feltöltődést, erőforrást?
Erőforrás alakult egy csoport pár éve, egy kis közösség, minden héten van szentségimádás, főtéri templomunkban, ez az egyik ilyen nagy-nagy ajándék, aztán nagy ajándék számomra, most már immár 5 éve egy házaspár meghívására, a Magyarországi Házas Hétvége Mozgalom, azzal, ami hihetetlen sok adományt, ajándékot ad, ami nem az adomány, ez nem az anyagi, jelenti, sokkal inkább egy nagyon mi szerető figyelem, telefonhívások, személyes meghívások, aztán itt vagyok Keszthelyen, nyáron jönnek ide olyan házaspárok, akik felfedezik a házas hétvége weboldalán keresztül, hogy én házas hétvégés pap vagyok, bejönnek, köszönnek, mi is azok vagyunk, jaj, de jó, hogy te is csatlakoztál hozzánk, örülünk neked, bejönnek az otthonomba, beszélgetnek velem, és ezek mindenképpen nagy ajándék, és a családok, gyerekek, titoktatás, és a családokkal való együttlét a havonkénti családszentmise, szentcsaládtemplomban, a város nyugati részében, aztán a lelkipásztorkodáson kívül a bakancsos kirándulások, azokat hihetetlenül szeretem, utazás, nagyon szeretem új világot, új embereket felfedezni, új kultúrákat, szeretem a sportot, az úszás, kerékpározás,
hát akkor van.
A mozgás is. Nem vagyok egy nagy mozgó, nem is sportnek, ezt nem szabadna mondani így, de szívesen mozgok is néha, hogyha ennek neki indulok, akkor egészen biztos. Úgyhogy így feltöltődésnek különböző területei mind adnak lehetőséget arra, hogy tényleg örömmel éljen meg azt, amit emberi találkozásnak hívunk a papságban.
Így ugye atya felsorolta itt az erőforrásait, feltöltődési forrásokat, ugye szentségimádás, a többi szabadidős tevékenységek. Ugye beszélt arról is, hogy házas hétvége nevű házas lelkiség. Erről egy pár szóban kicsit részletesebben tudna-e szólni, mert nem gondolom, hogy mindenki tudja, nyilván házas lelkiség, hát nagyjából sejtik, de mégis mi ebben a lelkiségben az, ami ezt egyedivé teszi? Vagy atya számára mi a legértékesebb vonása?
Én azt gondolom, a személyes odafigyelés, mert házas hétvége, itt hangsúly a házasságon van, és nem kifejezetten, nincs háttérbe szorítva, de elsősorban házasságon van, és nem a család, így a gyerek misztériumára helyezi a hangsúlyt. Ebben benne van a rendszeres párbeszéd, a dialógus, az egymásra való odafigyelés. Itt hangsúlyt helyeznek az érzelmi életünkre, hogy hogyan éljük meg az adott napot, hogyan élünk meg egy találkozást, hogyan éljük meg a munkahelyen az adott napot, és annak végén a házaspárok egymással folytatnak dialógust, a házaspár folytathat egy pappal dialógust, vagy házas hétvégés papok egymás között folytathatnak, hogy a karantén alatt voltak ilyen személyes találkozások házaspárokkal, videócsát, hogy láttuk is egymást, egy lelkiatya is bekapcsolódott a közelben. Ugye ezek egészen biztos, hogy az érzelmi élet, amit kifejezetten egymással odafigyelésként, és nem megbántásként élünk meg, akár negatív, akár pozitív, azt ki kell mondani, és meg kell tanulni, elfogadni, meghallgatni a másikat, odafigyelni a másikra.
Atya szerint manapság mi az a legnagyobb kihívás, amellyel az egyháznak szembe kell néznie, meg kell küzdenie?
Ez egy nehéz kérdés, sokszor beszélgetek róla a szentségimádó csoportban is, így az imádság vagy a szentmise után. Ez a vallási közömbösség és a közöny megkereszteltett közössége, mint tudjuk, az egy nagyon nagy közösség, akiket új és új utakon szeretnénk elérni, ezért ajándék ez az újraépítve könyv, amit ugye szorgalmasan kiadott Magyar Egyház, aztán egy másik könyv az ami újra átgondolja a plébániát, amiben benne van az alfakurzus. Azt gondolom a legnagyobb kívás, hogyan szólítsuk meg a jelenben azokat a külső peremen lévő keresztényeket, akik biztos, hogy szívesen csatlakoznának hozzánk, az egyház élő tagjaikünk, ha valamilyen úton meg tudnánk őket szólítani. Ezért nagy fontos szerintem a média szerepe, aztán fontos a személyes megszólítottság, utcán, keresztelőn, temetésen, egy esküvőn, amelyek egészen biztosak, nekik mindig hangsúlyozták előjáróink, hogy azok a fórumok, a temetés, a keresztelés és az esküvő, ahol sok olyan ember eljön, akik különben a templomba nem jönnek, szentmisére nem jönnek, és ugyanakkor valami fajta nyitottság lehet bennük, és meg lehet őket érinteni egy-egy ilyen találkozás során. A legnagyobb kihívás az, amit 6. Pálot hangsúlyoz az egyház, hogy a kereszt, a világot újra kell evangelizálni.
És végül, hogyha egy ifjú pappal, vagy talán még nem is pappal, csak egy fiatal emberrel találkozna, atya, aki tanácsért fordulna atyához, hogy hát a hivatásával kapcsolatosan mit tanácsolna neki, mi lenne a legfontosabb szempont, hogy el tudja dönteni magában, hogy őt papnak hívja a Jóisten, illetve papként mire figyeljen leginkább?
Hát aki, ha jól értem, arról van szó, aki most foglalkozik a papi hivatás gondolatával, hát először is, ha valakit megérintett a gondolat, vagy a hivatás, akkor az egészen biztos azért érintette meg, mert az Úr hívja. A kérdés nehéz és összetett, hogy valamit kiemeljek abból, mint 5 évig magam is papnevelő voltam, és a kis papoknak a lelki atya. Az első mindenképpen az önmaga hivatás, gondozás, hogy ez az út egy járható út. Fontos, hogy beszélgessen, legyen lelki vezetője, rendszeresen erről kommunikálni tudjon valakivel, és a saját életével szembenézzen. Legyen helyes önnevelésre, önismerete. Akinek nincs, azok nagyon sokszor eltékozolnak drága időt, ami lehet, hogy ez a mondat így nem helyes, hogy elpazaroljon, és az Isten útja, de aztán később a szemináriumban, a papi hivatásban nem találja helyét és az útját, pontosan azért, mert talán nincs kellő önismerete, és ezért kevésbé ismeri önmagát. A papságot bemutathatja a szeminárunk, fölvázolja annak kihívásait, örömeit és nehézségeit. Papság az annyit jelent, hogy benne vagyok, és benne élek, és azután tudom kibontakoztatni önmagamat. A hivatás az egy kegyelem, azzal éljen, és ezért vegyen részt akár lelki gyakorlatokon, és olyan iránymutatást szabjon önmagának, mint imádságos élet, szentségi élet, Szent Jónás, szentségimádás, rózsafűzér, akár most már megkaphatja a könyvesboltjainkban a papi zsorozsmát. Tehát, hogy az imádság az, amely is a lelkivezető, hogy fel tudja tárni így vele együtt azt az utat, amit az Isten elgondol róla.
Tál Zoltán atyával, a keszthelyi magyarok nagyasszonya templom plébánosával Osvai Péter beszélgetett.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Yeah.